Halleluja, dicsőség az Úrnak. Jól vagytok? Itt vagytok, lélekben is, nem csak testben. Halleluja! Uram, köszönöm neked a te kegyelmedet, köszönöm, hogy itt van a te szellemed, és Uram, nem magamra nézek, hanem te rád, mert tudom, hogy nélküled alkalmatlan vagyok a Jézus nevében, viszont Uram, te általad a kőfalakat is átugrom. Ezért kérlek, kenjél fel, Uram! És kent fel Istennek a beszédét a Jézus nevében, Szent Szellemmel. Amen. Halleluja. Nem akarom nagyon elhúzni az időtöket, bár örök életünk van, úgyhogy van időnk. De Istennek az igéjét szeretném hirdetni nektek. Ha egyetértetek velem valamivel, akkor mindig mondjátok, hogy amen, ha pedig nem, akkor mondjátok, hogy nem. Oké? Oké. Látom, nem alszotok. Jó? Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Nos, a vezérige az a Róma 8.31-ben van, amely így szól, hogy mit mondjunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Amen. Amen. És ezt jegyezzétek meg, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Elmondta testvérem, hogy a dicsőítés lesz ma is a téma, hát nem egészen, de valami módon valóban kapcsolódni fog a dicsőítéshez, az én üzenetem, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy néhány héttel ezelőtt Mondrusz testvéremet hallottam prédikálni a dicsőítésről, és egyszerűen annyira kenet alatt volt a prédikációja, hogy ezután már felbátorodott a szívem, és elhatároztam, hogy most már bátran fogok beszélni arról az üzenetről, amely már akkor kialakult a szívemben, de nem tudtam, hogy hogy fogja fogadni ezt a gyülekezet, és amikor Mondrusz testvérem elmondta az ő prédikációját, ez egy vasárnap délelőtti napon volt, akkor ez egy nagy megerősítés és egy nagy bizonyság volt a számomra. Isten a pecsétjét rá helyezte ezzel arra az üzenetre, amiről ma szeretnék beszélni. A mai téma, amiről szeretnék beszélni, ez a megújulás. És nagyon sokan félnek ilyenkor, amikor a megújulásról van szó, félnek, hogy itt akkor biztos kárhoztatni fogunk olyan embereket, akik esetleg másképp gondolkodnak erről a témáról, és azért félnek sokan, mert nagyon sokszor, valljuk be őszintén, voltak olyan emberek, akik megújulás címszó alatt embereket bántottak, és nem az Istennek a szeretetét mutatták be. És ettől félnek, és bevallom őszintén, jogosan félnek azok az emberek, akik egy kicsit ockodnak, és ellenállnak, amikor a megújulásnak a témájáról van szó. Mert azt gondolják, hogy a némelyek azt gondolják, hogy a megújulás az egyenlő azzal, hogy fenekestül felforgatunk mindent, lerombolunk és szétverünk mindent, pedig a megújulás az nem ez. A bibliai értelembe vett megújulásban azt kell értenünk, hogy megújulunk a bibliai alapigazságokban, amelyek régiek, több ezer évesek, úgyhogy barátom, azt kell mondanom, hogy Isten a legnagyobb tradíciós a világon, mert felkelti a napját jókra és rosszakra egyaránt, minden nap, és mégis ezzel szemben Isten a legmegújultabb az egész világon, mert ő, bár nem változik soha, mégis sokszínű, Krisztusban gazdagság van, olyan kimeríthetetlen gazdagság, amelyet soha az életben mi nem tudunk kimeríteni. De milyen jó, hogy belemerülhetünk ebbe a gazdagságba. Jó az Úr. Halleluja. És ezért ne féljetek, mert a mai téma az nem vádlás és nem kárhoztatás lesz, hanem egy építő, pozitív üzenet. És meg fogjátok a végén érezni, érteni és látni és hinni, hogy az Isten valóban nagyon szeret benneteket. És akik eddig kicsit féltek, úgymond új dolgoktól, amik nem is újak annyira, hanem nagyon is régiek, hát a dicsőítés például, a dicséret, a taps, a tánc, az éneklés, a szellemben való imádás, ezek nagyon régi dolgok. Mondrusz testvérem is beszélt arra, hogy ezeket Dávid is csinálta már. Dávid egy nagyon nagyszerű ember, hogyha akarod tanulmányozni a dicsőítést, hogy hogyan kell dicsőítő életet élni, akkor nézd meg a zsoltárokat, és fogod látni azt, hogy a Bibliában igenis benne vannak ezek a dolgok, és az Új Szövetségben is. Olvashatjuk az Abcselben, hogy újjongtak, örvendeztek a tanítványok. Tehát ez teljesen bibliai dolog. És ettől ne félj, Persze, természetesen nagyon sokan, és ebben igazuk van, nagyon sokan sajnos olyan szélsőségbe kerülnek, hogy azt mondják, hogy ha te nem táncolsz, ha te nem ujjongsz, nem örvendezel, nem kiáltozol, akkor te nem is vagy Isten fia. És én ilyenkor azt mondom, hogy távozz tőlem, Sátán. Mert én nagyon sokszor nem szoktam táncolni, nagyon sokszor nem szoktam kiabálni, nem szoktam ujjongani, nem csapok nagy balhét, és mégis Isten fiának érzem magam. Úgyhogy, idős emberek, ne érezzétek magatokat kárhoztatva, azért, mert nem táncoltok, mert nem kiabáltok. Tudom, hogy a szívetekben van egy nagy tánc, van egy nagy kiáltás az Úr felé. Ti pedig, fiatalok, szeressétek az időseket, és fogadjátok el őket. Érted? Amiben nem akar megváltozni, abban te úgyse tudod megváltoztatni. Majd Isten megváltoztatja, hogyha akarja, érted? Én tudom, én saját magamról tudom, ismerem magamat, nekem van egy nagyon kemény szívem, amit Isten az utóbbi időkben kezdett változtatni. Én tudom, azt emberek hiába szóltak, nekem nem változtam meg. De amikor Isten szólt, vagy Isten emberei szóltak, akkor megváltoztam. És ezért kérlek titeket, hogy legyetek nyitottak. És a másik dolog, amit szeretnék kérni, senki ne menjen el úgy innen, ahogy idejött. Isten ma cselekedni akar közöttünk. A végén fogok imádkozni azokért, akik szeretnék, és Isten akar cselekedni közöttünk. A dicsőítés alatt én ott az első sorban nagyon éreztem Istennek a jelenlétét. Én nem tudom, hogy ti hátul mit éreztetek, de én elől Isten jelenlétét éreztem. És az abcselben olvashatjuk, hogy Kornélius és házanépen még az ige hirdetés alatt betöltekezett Szentlélekkel. Te az ige hirdetés alatt betöltekezhetsz Szentlélekkel. Nem kell megvárnod a végét, mire imádkozunk, és akkor hát ha sor kerül rád, az ige hirdetés alatt is megérezheted és megtapasztalhatod Istennek a jelenlétét, amely a legcsodálatosabb ezen az egész világon. És ezt kívánom nektek, hogy ezt érezzétek meg és tapasztaljátok meg az ige hirdetés alatt is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, nagyon ritkán tudok itt lenni ezen a helyen. Ezen a helyen most másodszorra hirdetem közöttetek Isten igéjét. Először egy délelőtti alkalommal kellett véletlenszerűen beugrani Lukini György helyett, emlékeztek ő rá, és Isten nagyon megáldotta azt a délelőttöt, többen itt voltunk, azt hiszem akkor azok közül, akik ma is itt vannak, és emlékeztek rá, hogy ez egy májusi délelőtt volt, és nagyon csodálatosan éreztük akkor is Istennek a jelenlétét. Magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy bibliaiskolás vagyok, és nagyon sokfelé utazom, általában hétvégenként, és nagyon alázatosan szeretném mondani, és az Úrnak szeretném adni a dicsőséget, hogy a szolgálatomat jelek, csodák követik. Amerre járok, Szentlélek keresztségek történnek, szabadulások, gyógyulások. Legutóbb Nagykörösön voltam, egy nagyon szeretem, Kurgyis Illésnek hívják, aki ott pásztor, és Nagykörösön nagyon csodálatos dolgokat cselekedett Isten. Többen, akik leterheltség, megkötözöttség alatt voltak, szabadultak gonosz szellemektől. Három ember betelt Szent Szellemmel, és új nyelveken szóltak. Többen megtapasztalták Isten jelenlétét, Isten örömét, amely csodálatos volt. Átélték az Abcsel 2-nek az élményét, és szinte megrészegettek a Szentlélektől. Én magam is csodálkoztam, hogy tényleg döbbenetes módon jelen volt a Szentlélek. És nagyon, amerre utazom, nagyon sok fele járok, ott Isten végig ilyen dolgokat cselekszik, és ez nekem egy megerősítés, hogy igenis Istennek ezzel a közösséggel, pünkösdi közösséggel, és ezzel a gyülekezettel is, személy szerint, és veletek is, mindannyiótokkal van terve Istennek. Amen. Hallod? Amen. Istennek van terve veled. Mielőtt még elaludnál, ne aludj el, hanem ébredj fel, és értsd meg, hogy Istennek van terve veled, mert szeret téged. Bármennyien kárhoztatják ezt a közösséget, sajnos, nagyon sokszor még olyan karizmatikus keresztények is kimondtak dolgokat, gonosz beszédeket erre a közösségre, akiken Isten kenete van, növekedés van a gyülekezeteikben, nem akarok személy szerint senkit megnevezni, de azt kell mondanom, hogy ezek a beszédek, bárki is mondja, nem igazak, hazugságok, mert Isten szelleme által azt érzem, és nagyon sok Istennek komoly felkent embere azt érzi, hogy Isten nagyon meg fogja újítani ezt a közösséget, nagyon meg fogja erősíteni ezt a közösséget, nagyon nagy növekedést fog adni ennek a közösségnek, és ennek a gyülekezetnek is, és ezért ellenállok minden hazugságnak, akár kinek a szájából jön ki, Isten akármilyen nagy emberének a szájából jön ki, az nem Istennek a beszéde. Mert Istennek más az akarata ezzel a közösséggel. És lesz megújulás, lesz növekedés. Még egyszer mondom, senkit nem akarok bántani, de minden egyes gonosz beszédért, amit kimondunk, számot kell adnunk Isten előtt. És Istennek bármilyen felkent embere Magyarországon mondja ki ezeket a beszédeket. Istent nem érdekli, számot kell neki adni előtte. Mert Isten igazságos. És az az igaz, amit ő mond, és nem az, amit emberek mondanak. Ezért hiszek benne, hogy a mai napon is a Szentlélek cselekedni fog közöttünk. És ezzel a szívvel legyetek itt. Ezzel a szívvel. A megújulásnak a folyamataival szeretnék beszélni. A Bibliák könyvének a 6. részétől kezdve, egészen a 8. van egy nagyon csodálatos történet, Gedeonnak a története. Gedeon történetét írja le végig a Biblia ott azokban a fejezetekben, és nagy vonalakban, de mégsem kihagyva a legkisebb dolgokat sem, hanem a fontos, valóban fontos dolgokról beszélve, és azokat is, amelyek nem tűnnek talán olyan fontosnak, azokat is megemlítve szeretnék beszélni Gedeon története alapján a megújulásról, hogy hogyan mehet ez végbe a mi életünkben. Rögtön mindjárt a Bibliák könyvének a 6. részében, az első verszaktól a 10-ig olvassuk, hogy fogságban volt Izraelnek a népe. És azt mondja Istennek a beszéde, hogy fogságban voltak, mert eltávoztak az Úrtól. Elhagyták az Urat, az Úrnak az útjától eltávoztak, és a Baált imádták. És azt mondja Istennek a beszéde, hogy a midianitáknak a fogságába kerültek, és bármit, amit ők vetettek, amit ők dolgoztak, jöttek a midianiták, és learadták, és mindent elraboltak, és ezeknek az Izrael népének barlangokba kellett rejtőzniük. Testvérem, nagyon sokszor van, hogy mi az mi életünkben is úgy érezzük, mintha midianiták fogságában lennénk. Minthogyha valami leterhelés alatt lennénk. És azt érezzük, hogy bármit, amit csinálunk, amit dolgozunk, amit cselekszünk, jön az ellenség és learatja. Miért van ez a mi életünkben? Miért van ez a leterheltség, ez a fogság a mi életünkben? Isten mindig rámutat ilyenkor, hogy miért van ez. Mert ahogy itt is az igében van, hogy eltávoztak az Úrtól. És bizony, valljuk be őszintén, időnként előfordul, hogy az életünkben egy-egy területen eltávozunk az Úrtól. Egy-egy területet nem adunk át teljesen az Úrnak. És azon a területen bejönnek a midianiták. Bejön az ördög valamilyen módon, akár gonosz szellemek által, vagy bűnök által. Bejön az életünkbe, jön a leterheltség, a megkötözöttség, és bármi, amit ilyenkor cselekszünk, dolgozunk, evangelizálunk, vagy bármit csinálunk, azt úgy érezzük, hogy sikertelen, kudarc az egész. Az egész nem ér semmit, mintha jönne az ellenség, és learatná az egészet. De nincs baj, azt olvassuk a 6-7 verszakban, hogy ők kiáltottak Istenhez. Testvérem, ha te úgy érzed, hogy fogságban vagy, azért nem tudod talán olyan őszinte szívvel dicsőíteni Istent, mert úgy érzed, hogy vannak leterheltségek, vannak megkötözöttségek az életedben, akkor kövesd ezeknek a drága jó zsidóknak a példáját. Kiálts Istenhez! Érted? Ezek a zsidók aztán tudtak kiáltani. Kiálts Istenhez! És azt mondja a Biblia, hogy Isten küldött egy prófétát, akin keresztül megmutatta nekik azt, hogy azért van ez a ti életetekben, mert eltávoztatok az Úrtól. Rámutatott arra a bűnre, ami volt az ő életükben. És ha mi kiáltunk Istenhez, nagyon tetszett a Julikának a bizonsága, Isten rámutatott arra a bűnre az életébe, ami volt, az, hogy nem tudta megalázni magát, rámutatott erre a bűnre az ő életében, de azért, mert a testvérnőnek a szívében volt egy nyitottság Isten felé. És mivel volt egy nyitottság Isten felé az ő szívében, ezt ő hiába is nem alázta meg magát, de alapvetően egy nyitottság volt benne, és Isten ezt a nyitottságot kihasználva elvezette őt az alázatosságra. És utána Isten felemelte őt, mert ez a dal, amit ma hallottam, olyan csodálatos volt, hogy nem mostanában hallottam ilyen jó dalt. Isten áldjon meg téged! És tényleg maradj alázatban, mert ennél még jobbakat is akar neked Isten adni. Tehát rámutat a bűnre ilyenkor Isten az életünkben, de itt nem áll meg az Úr. Nincs vádlás, nincs kárhoztatás. Érted? Ne higgy azoknak az embereknek, akik beszédekkel, gonosz beszédekkel le akarnak nyomni és terhelni téged, hogy ilyen vagy, olyan vagy. Hazugság, nem igaz. Te megigazultál hitáltal. És a problémákra majd rámutat a Szent Szellem, vagy olyan emberekre, akiket tényleg a Szent Szellem vezet, és azt te fel fogod ismerni. Tudod, amikor Isten rámutat egy bűnre az életedben, vagy az én életemben, azt olyan kedvesen teszi, hogy szinte észre se veszed. Lesz egy aha élményed, hogy de jó Uram, hogy ezt is megmutattad, és akarok belőle megszabadulni. És nem állt meg itt Isten, hanem olvassuk a 11-es verszaktól a 23-as verszakig, hogy az Úr angyala megjelent, és elhívta Gedeont. Elhívta Gedeont. Isten már is elhívott egy embert. Már is elhívott egy embert a kiáltás után, már is elhívott egy embert, akin keresztül majd meg tudja szabadítani Izraelnek a népét. Amikor jön a kiáltás a mi életünkben, amikor kiáltunk, akkor az Úr szól hozzánk, ahogy Gedeonhoz is, hogy az Úr veled, erős férfiú. Gedeon csak nézett egy nagyot, mint gyerek a moziba. Én, erős férfiú. Hát Uram, ha hol van az Úrnak a jelenléte? Hát olyan régen volt már, 1933-ban. Olyan régen volt már, amikor Isten micsoda hatalmas csodákat cselekedett közöttünk. Apáink, nagyatyáink mesélnek róla. De hol van most ez? Hát mi itt vagyunk fogságban. Hol van most Isten ereje? És nagyon sokszor emberek a múltból élnek. Visszanéznek a múltba. Emlékeznek rá, mikor milyen nagyszerű volt, mikor létrejött ez a közösség. Milyen hatalmas csodák történtek. Milyen nagy gyógyulások. Milyen nagy szabadulások. Milyen nagy Szent Szellemmel való betöltekezések. De azóta eltelt 70 év, 80 év, 100 év. És hol vannak ezek azóta? És ha ma bejön egy ember a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy én látni akarom Istent, és akkor én elmondom neki, hogy látni akarod Istent? Képzeld el, hogy 70 évvel ezelőtt Isten milyen hatalmas dolgokat cselekedett. Hát kit érdekel? Senkit az égvilágon nem érdekel. Hát ha én bementem volna egy ilyen gyülekezetbe, nem tértem volna meg. És én ma is futnék a lányok után. Vagy Isten tudja, mit csinálnék. De nem tértem volna meg. Az életben nem tértem volna meg. Mert én sokáig azt hittem a kereszténységről, hogy olyan, mint egy temetkezési vállalat. Jön a pap, eltemeti a szegénykét, sír egy kicsit felette, és kész, game, ennyi. De mikor bementem egy olyan gyülekezetbe, ahol keresztények voltak, de ez semmi, még Isten is ott volt, akkor azt mondtam nekem, ez az Isten kell! Minden ateista álláspont, amit eddig felépítettem magamba, egy pillanat alatt ledöntötte a Szent Szellem. Megtértem, betöltekeztem Szent Szellemmel. Otthon voltam egyedül, úgy ugráltam, mint egy bolond. Néhány héttel előtte, ha valaki azt mondta volna nekem, hogy én imádkozni fogok, nyelveken fogok imádkozni, azt mondtam volna neki, nézesse meg magát az orvossal, de nagyon gyorsan. Egy pillanat alatt megváltoztatott a Szent Szellem. És ugyanez kell ma. Érted? Hiába prédikálok én itt, hiába mondok akármilyen nagyszerű dolgokat, ha nincs itt a Szent Szellem kenete, semmit nem ér az prédikációm. Semmit. Felejtsem el ezt az egészet. Semmit nem ér. Érted? Lehetek én akárki. Ha nincs itt a Szent Szellem, akkor semmit nem tudok mondani magamról, csak annyit, hogy szégyelhetem magam, hogy Szent Szellem nélkül kimertem ide állni. Ez az igazság. És nagyon sokszor mi is kérdezzük, hogy hol az Úr? Ó, a régi dolgok, ó, a nagy múlt, milyen csodák voltak akkor. Akkor, igen, de akkor én még nem is éltem. Ez az egy baj, úgyhogy én abból semmit nem láttam. Én azt akarom látni, ami ma történik. Azt akarom látni, ami holnap fog történni. És igenis nagyon sok proféta, akik ma profétai szolgálatban vannak, és valóban Istentől felkent emberek, nem csak száraz proféták, hanem Istentől felkent emberek, egyöntetűen, anélkül, hogy tudtak volna egymásról. Azt mondta nekik az Úr, hogy az Úr visszajövetele előtti időszakba helyreállítja a kereszténységet, és ugyanazok a csodák fognak történni, amik az abcselben le vannak írva, mindennapos módon. Bemész a gyülekezetbe, rád száll a Szent Szellem, meggyógyulsz, megszabadulsz, betöltekezel Szent Szellemmel. Isten szolgálóknak az ezreit fogja elhívni, szétküldeni az egész világban, és olyan jelek és olyan hatalmas csodák fognak történni, hogy a világ kormányai és politikusok el fognak csodálkozni, és nem fogják tudni, hogy jé, hát mindjárt itt a 21. század, sőt már lassan át is megyünk a 21. századon néhány év múlva, és most mit tudunk kezdeni ezekkel a keresztényekkel, akiknek valóság az életükben az, amiről beszélnek. És amikor a legjobban idegesek lesznek ránk, és azt mondják, most már elég, eltakarítjuk őket a föld színéről, akkor jön Jézus és elragad minket. Az ő nagy csodálkozásukra. Szegények azt fogják hinni, hogy UFO-k jártak itt. De ez egy nagy tévedés. Micsoda tévedés. És az emberek micsoda tévedésekbe esnek. Ú, Istenem! Olyan tévedésekbe esnek az emberek, és ez a fajta vakság sokkal rosszabb, mint amiben én vagyok. És mi keresztények is sokszor micsoda tévedésekbe esünk. Azt gondoljuk, hogy attól, hogy elmeséljük, hogy az Úr 70 évvel ezelőtt milyen nagy csodákat cselekedett, ettől majd valaki meg fog térni. Ezt gondoljuk, de a valóság nem ez. A valóság az, hogy Isten itt, ti közöttetek akar csodákat cselekedni. Hogy itt az Úr, az én kedves barátomat, Mondrusz testvéremet felkeni Szent Szellemmel, és akire ráteszi a kezét, abból azonnal az ördögnek menekülnie kell, ha ördög van benne, be kell töltekeznie Szent Szellemmel, meg kell gyógyulnia, és testvérem, az Úr ilyeneket fog cselekedni rajtad keresztül. És ha neked azt mondja valaki, hogy azt nem fogja Isten cselekedni rajtad keresztül, akkor ne hidd el. Ott van neked a Biblia, amely azt állítja, hogy Isten rajtad keresztül is ilyen dolgokat fog cselekedni. És Isten meg fogja áldani a te gyülekezetedet. És Isten látja azt a hűséget, azt érzem a Szent Szellem által. Most érzem, hogy neked kell szólnom, hogy Isten látja azt a hűséget, és látja azt az odaszánást, ami benned van. És látja azt a vágyakozást, ami a te szívedben van. Látja azt, hogy keresel, látja azt, hogy kutatol. Érzem Szent Szellem által, hogy Isten látja azt, hogy kutatod az írásokat, hogy keresel, hogy nézelődsz, hogy mész, hogy mit akar a Szent Szellem. Kérdezed az Úrtól, hogy Uram, most mit akarsz? Most szólj hozzám, hogy most mit kell cselekednem? Most miről kell beszélnem? Most mi legyen a következő igehirdetés? Hogyan vezessem tovább a gyülekezetet? Hogy fog eljönni a bűnbánatnak a szelleme? Hogy fog eljönni a megújulásnak a szele? Hogy fog eljönni Istennek a szeretete a gyülekezetbe? Hogy lehet sok konfliktus helyzetet megoldani? És Isten azt mondja neked, hogy én látlak téged, látom azt a hűséget, ami benned van, csak tarts ki, és el fog jönni az, amire vágyakozol. Nagyon komolyan ezt éreztem a Szentlélek által, és ezt ki kellett mondanom. Ne érezd azt, hogy hiába szánom oda magam, mintha nem mennének előre a dolgok. Igenis, a dolgok mennek előre, csak sokszor nem látjuk. Mert először mindig a szellemvilágban történik a megoldás, és utána ez a megoldás materiális szinten bejön a fizikai világban. És így lesz ott egy gyülekezeteddel is, hogy először szellemben meg fogod harcolni a megújulást, a változást, a Szent Szellemnek a jelenlétét. Az Úr fog egy bizonyosságot, sőt én érzem, hogy az Úr adott is már neked bizonyosságot a szívedben, arról, hogy amit kértél az Úrtól, azt megadta neked. Utána hűségesen ki kell tartanod, és amit először szellemben megharcoltál, be fog jönni materiális szinten. Tehát egy idő után látható lesz a gyülekezetbe a megújulás. Nem csak szellemben, hanem egy idő után valóságosan, fizikális szinten be fog jönni a gyülekezetbe, és látni fogod, hogy jé, ezek az emberek megváltoztak. És közben te is megváltozol. Rád száll az Úr szelleme, és más ember leszel. Mert Isten szeret téged. Érted, Mondrusz testvérem? Isten szeret téged. Ő nem vetett el téged. Nagyon is fel akar téged emelni, és nagyon is közel akar téged hozni magához. És be akar téged vinni az ő jelenlétébe. Sokkal nagyobb módon, mint ahogy azt te elképzelted. Ennyi volt, amit a Szent Szellem rám helyezett. És most visszatérünk az eredeti témára. Tehát, elhívta Gedeont az Úr. És az Úr azt mondta Gedeonnak, hogy rajtad keresztül fogom megszabadítani ezt a népet. Testvéreim, az Úr rajtad keresztül, rajtunk keresztül akar cselekedni. Gedeon azt mondta, ó, én vagyok a legnyomorultabb, a legszerencsétlenebb, a legszegényebb családból származom. Most Isten szól hozzád, és azt mondja neked, bármilyen szerencsétlennek, bármilyen kicsinek, bármilyen gyengének, bármilyen nyomorultnak érzed magad, tudd meg, hogy Isten ereje által te mindenre képes vagy. Hallod? Isten ereje által te mindenre képes vagy. Aki tud ámen mondani, az mondjon, hogy ámen. Isten ereje által te mindenre képes vagy. Akármilyen kicsinek, szerencsétlennek érzed magad, azt mondja neked az Isten igéje, hogy amíg azokat a testrészeket, amelyek a legtisztességtelenebbek, azoknak adjuk a legnagyobb tisztességet. Érted? És itt az egyházról van szó. Ha te úgy érzed, hogy te nem is vagy olyan fontos, az a kicsi munka, amit te végzel, az nem is olyan látványos, mint az ige hirdetőnek a munkája, vagy a presbiternek a munkája, akkor tudd meg, hogy Isten azt mondja neked, hogy a mennyben, tehát az a kicsi dolog, amit te itt cselekszel a földön, az a mennyben nagy az Úr előtt. És ha te azt a kicsit hűségesen végzed, ha soha nem is leszel híres ezen a földön, a mennyben híres ember leszel. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy az igazaknak örök emlékezetük lesz. Nagyobb sztár leszel, mint a Beatles együttes, barátom, tudd meg! Nagyobb sztár leszel, mint Carlos Santana, mint Phil Collins. Mert ezek az emberek, ha nem térnek meg, a dalaikkal együtt sajnos, pedig jó dalaik vannak, de azokkal együtt fognak elkárhozni. Érted? Te pedig a jó dalaiddal együtt szépen besétálsz a mennybe, átöleled az Urat, és hálát adsz neki, hogy olyan jó, hogy megváltottál, és itt lehetek. Halleluja! És neked örök emlékezeted lesz. Az Úr pedig Phil Collinsról csak legyint egyet, hogy szomorú vagyok, de ő nem tért meg. Érted? De olyan jó lenne, ha megtérne. Olyan jó énekes, komolyan. Énekelhetne itt a gyülekezetbe is, eljönne és énekelne. Halleluja. Beférne a kórusba, mondja Mondrusz testvérem. Először még nem kapna karmesteri szerepet, nehogy felfúvalkodjon. Mondván, hogy ő milyen nagy művész. Előbb úgy legyen új ember. Igaz, Mondrusz testvérem? Halleluja. Érted? Isten elhívott téged, ahogy Gedeont is elhívta. És utána Gedeon azt mondta Istennek, hogy jó, rendben van, ha ez tényleg az Úrtól van, hadd mutassak be neked egy áldozatot. Várjál meg, itt mindjárt jövök. Hozta a húst, szépen ráöntötte a kőre a levét, rátette a húst, és az angyal beleszúrt a kardjával a húsba. Az tűz emésztette meg, az angyal meg eltűnt. Gedeon meg, jaj, az Úr itt volt, meg fogok halni, mi lesz velem, végem van. És akkor az Úr szólt hozzá, jó kis pünkösdi köszöntéssel, békesség, nincs semmi baj. És nagyon sokszor, ezt azért mondom, mert nagyon sokszor, amikor az Úr szelleme akar megnyilvánulni közöttünk, akar mozogni közöttünk az Úr szelleme, akkor sokan megijednek, jaj, mi lesz velem, csak nehogy rám szálljon, és egy kis bizsergést érzek, mert bele fogok halni. De jó lenne, az Úr újra feltámasztana téged. Nem kell félni, az Úr nem azért jön, hogy megöljön téged. Hát kegyelem idejében vagyunk. Hát most ragad meg ezt a kegyelem idejét, és ha most rád száll a Szent Szellem, és úgy érzed, hogy egy kicsit megéget, akkor nem azért fog megégetni, hogy meghalljál, hanem azért, hogy kiperzselje belőled még azt, ami nem Istentől van. Érted? Ez jó, hát én is ezt kívánom minden nap Istentől. Hogy Uram, jobb, ha most égek, mintha az örök tűzön égek. Érted? Mert attól, hogy jó ember vagyok, attól még lenne a pokolban, nem veszik a rezsót lejjebb alattam. Ez a nagy helyzet. Azért kell most a Szent Szellem. Érted? Nem azért beszélünk mi Szent Szellemről, ez a mániánk. Meg most Amerikából jött valami új dolog. Nem Amerikából jött ez, a mennyből jött, érted? Az pedig azért nagyobb, mint Amerika. Hát megjósolták, hogy Amerika 20-25 éven belül katasztrófák miatt el fog tűnni. A menny meg akkor is megmarad. Ott nincs infláció. Ott gazdagság van. És nem egy új dolog, amiről beszélünk. Hát a pünkösdi mozgalom is hogy jött létre a század elején? Olyan tűz, olyan erő, olyan hatalom nyilvánult meg az Isten tiszteleteken, hogy aki nem odavaló volt, az elmenekült onnan, vagy megtért. Érted? Hát emberek, ilyet hallottam, emberek repültek a levegőbe a Szent Szellemtől. És ezt egy olyan néni mesélte nekem, aki a nagypapám húga volt, egy pünkösdi néni, ő imádkozott az én megtérésemért éveken keresztül. Látta az embereket felemelkedni a levegőbe, amikor rájuk szállt a Szent Szellem. Látta, ahogy az embernek kinőtt a lába. Komolyan? Valóságos dolgokról beszélek. Én már nem vagyok ateista, több mint 7 éve. Isten vissza fogja hozni az ő csodáit közétek is. Bárki bármit mond, ami ezzel ellenkezik, az hazugság. És amikor az Úr jelenléte megnyilvánul közöttünk, nem akar az Úr megölni téged. Dehogy is akar. Nagyon is fel akar téged emelni inkább az ő jelenlétébe. Át akar ölelni. Be akar tölteni. Mindannyiótokat. Akik az első sorban ülnek, azokat is. Akik a hátsó sorban ülnek, azokat meg pláne, hogy ne érezzék úgy, hogy jaj, mi elvetettek vagyunk. De akik középen vannak, azokat sem hagyja ki Isten. Mindenkit át akar ölelni. És azt mondja neked az Úr, amit Gedeonnak is, hogy békesség, ne félj. Az Úr köszön neked, jó kis pünkösdi köszöntéssel. És abból meg fogod érteni, hogy ő szeret téged. Érted? Szeret téged. Ezután a 26. fejezetnél járunk még, a 22-estől a 32-es verszakig azt olvassuk. Gedeonhoz szólt az Úr, hogy menj el, és rombold le a Baálnak az oltárát abban a városban, ahol laksz. Mert abban a városban Baálnak áldoztak. Első lépésben ugye az volt, hogy kiáltottunk, második lépésben szól hozzánk az Úr, mint Gedeonhoz, harmadik lépésben, most figyelj, le kell rombolnunk Baál oltárát. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Azokat az életünknek, azokat a területeit, amiket nem Istennek adtunk át, azokon a területeken nem Istennek áldozunk, és nem Istennek áldoztuk oda azokat a területeket. Felépítettünk valamit, amit nem Istennek építettünk fel. Ezeket le kell rombolnunk. Hidd el! És most nem tradíciók ellen beszélek. Mert igenis önmagában véve a tradíció egy jó dolog. A probléma az, amikor már a tradíció megkötöz bennünket. Amikor Szent Szellem jön és azt mondja, én most egy kicsit mást akarok, és akkor elmondom Szent Szellemnek, de nem uram, mert most a Nokta Pál bizonyság tevése jön, ezért nehogy most te betörzd azt az embert, ne, mert megvan, mert most itt van, nézd Szent Szellem, itt van, le van írva, 4:05 Nokta Pál bizonyság tevése. És a Szent Szellem szól, de hát én most meg akarok gyógyítani 50 embert. Nem, Szent Szellem, nehogy ezt csináld, mert itt van a táblázatban 4:05 Nokta Pálnak a bizonyság tevése. Mert ezt így csináltuk már 20 éve, akkor most is így fogjuk csinálni. Nehogy Szent Szellem, te más találjál ki. És a Szent Szellem azt mondja, oké, sziasztok. Érted? Ez az egy probléma. Természetesen tartsd meg a hagyományokat, amiket felépítettünk, hogy dicsőítéssel kezdünk, tehát ahogy bejöttünk a gyülekezetbe, nem egyből a hazamenetellel kezdünk, hanem a dicsőítéssel. Érted? Szóval nem egyből a végével kezdődik az összejövetel. Várd meg a végét, jó? Tehát természetesen, igen, ezeket meg kell tartani. De mikor Szent Szellem szól, és azt mondja, hogy most akarok itt beütemezni egy kis változást, akkor legyél rá nyitott. És tudod, mi fog történni? Ahogy engedsz a Szent Szellemnek, rá fogsz élni, hogy jé, amit a Szent Szellem készített prédikációt, még sokkal jobb, mint amit én csináltam. Jé, amit a Szent Szellem most készített, hogy embereket meg akar szabadítani, meg akar gyógyítani, vagy azt akarja, hogy most egy gyülekezet nyelveken énekeljen, hogy bemenjünk az Úr jelenlétébe, jé, ez sokkal jobb, mint azok a dalok, amiket én most összeállítottam. De jó, és akkor inkább én is megyek velük, és követem őket a nyelveken éneklésben, szellemben való imádásban, és a végén egyszer csak azt veszem észre, hogy lehet, hogy testben itt vagyok, de szellemben éppen az Arany utcákon sétálgatok, és látom az Urat, ahogy jön velem szemben. Az Úr ilyen elragadtatásokat akar. Le kell rombolni ezeket. Ez igaz, Jézus nagy tradíciós volt, mert azt mondja az ige, hogy szokása szerint bement a zsinagógában. Ez tény. Igen ám, de mikor bement szokása szerint a zsinagógában, ott nem szokványos dolgok történtek. Gyere el a gyülekezetbe szokás szerint. Mert nagyon sokan a megújulásról azt gondolják, ó, én már annyira megújult vagyok, hogy én már gyülekezetbe se járok. Ez nem az a megújulás. Ez valami más. Ez nekem nem kell. Gyere el szokás szerint a gyülekezetben, ahogy szoktál, de nyisd meg a szíved, és készülj fel arra, hogy a Szent Szellem nem szokványos dolgokat fog cselekedni. Amen!
Amen.
Halleluja! Jó, még nem alszotok. Jó, akkor még folytatom tovább. Mindjárt befejezem, ne aggódjatok. Tehát ez történt. Lerombolta ezeket a dolgokat. És ezután. Hú, de idegesek lettek a midianiták, de még a zsidók közül is némelyek. Ilyenkor aztán keresztények között is olyan megosztás történik sokszor. Miért csinálod te ezt? Hát már így kellett ezt eddig csinálni, akkor most miért másképpen kell csinálni? És nem tudjuk elmagyarázni neki, hogy hát értsd meg, hogy ezek kötöztek meg bennünket évtizedeken keresztül. Hát most itt az ideje, hogy változtassunk. És nem azért, mert Amerikából szólt a Rodney Brown, hanem azért, mert szólt a Szent Szellem. És ilyenkor itt is olvassuk, 33-as verszaktól egyből jöttek a midianiták. Jöttek? Jöttek a zsidók ellen. Azt mondták, na most már elég ebből a Gedeonból, kisember nagy balhét csinál, eltávolítjuk innen. Igen ám, de történt valami. Szó szerint ezt olvassuk, Gedeont megszállta a Szentlélek. Belefújt a kürtbe, és összehívta az embereket. Miután leromboltuk az nem Istentől való dolgokat, ezután igenis, a gyülekezetben, bocsánat a kifejezésért, a Bibliában így van, megszáll bennünket a Szent Szellem. Jön a felkenetés! Jön a Szent Szellem! Mint az úgó szél! Jön az ellenség is, jönnek a midianiták, jön az ördög, jönnek a démonok, azt mondják, húha, ezeknél valami megújulás elindult. Gyorsan akadályozzuk ezt meg, valamit Lucifer kiadja az ukázt, hogy gyerünk, indulás, de a Szent Szellem is pedig egyből jön, és leszáll rád, és jön a felkenetés. Jön a felkenetés. Tehát abban a pillanatban, hogy leromboltunk minden istentelen dolgot az életünkbe, a Szent Szellem végre valóságos módon elkezd közöttünk mozogni a gyülekezetbe. A kenet megnyilvánul, a kenet kezdi összetörni az igát, leszakítani az életedről a megkötözöttségeket, kiszakítani téged a terhekből, felemelni téged a mélységekből, megújítani, bűnökből megszabadítani, gonosz szellemeket kiűzni a testedből. Érzem azt, hogy van közöttünk egy olyan ember, Szent Szellem által érzem, akinek gyakran van gondja fáradékonysággal. És az Úr azt mondja neked, hogy ez a fáradtság nem én tőlem van, nem Istentől van. És ma itt a Szent Szellem, vedd az ő kenetét, hogy megszabadulj ebből. Érted? Tehát visszatérve, amikor a kenet elkezd mozogni, működni közöttünk, jönnek a gyógyulások, jönnek a szabadulások, jönnek a Szent Szellemtől való betöltekezések. És ez jó. És még valami jön. Kürtbe belefújunk. Összehívják a népet. Mi ez? Egységbe kerül Istennek a népe. Egységbe kerül Istennek a népe. Amikor jön a Szent Szellem, hozza az egységnek a szellemét. Hozza az egységnek a szellemét. Összehívja a Szent Szellem Istennek a népét. És ezekben az utolsó időkben látom azt, hogy a Szent Szellem hívja össze Istennek a népét. Olyan karizmatikus gyülekezetek, amelyek eddig egymás ellenségei voltak, és olyan karizmatikus prédikátorok, akik egymás ellen prédikáltak, és a másik közösséget, vagy netán másik egyházat ócsároltak le, a Szent Szellem úgy összehozza őket, látok már ilyen eseteket, olyan egység van most már némelyek között, ilyen személyek között, akik legnagyobb ellenségek voltak évekkel ezelőtt, most fej-fej mellett mennek és harcolnak egymásért és az Úrért. És tudod, mit látok? Például tudok katolikus, karizmatikus gyülekezetekről, ahol olyan megújulás indult be, hogy keresik azt, hogy hogy lehet egységbe kerülni Istennek a népével. Keresik az igazságot, keresik az igazságos tanításokat. Az Istentől való tanításokat. Most több nagyszerű katolikus papot hívott el Isten. Például Emiliano Tardifet Isten úgy felkente az ő gyógyító kenetével, hogy amerre járott, embereknek a százezrei gyógyulnak meg. És ez a Tardif atya keresi az igazságot. Olyan keményen, olyan őszinte szívvel, és olyan hűséggel, és olyan ragaszkodóan keresi az Urat, hogy lehet látni már, hogy az Úr hozza ki őt különböző dolgokból, amikben benne volt. És ő már elhatározta azt, hogy ha valamiben nem ért egyet vele a katolikus egyház, de ő látja azt, hogy az Úr pedig neki szólt, akkor nem a klérust fogja követni, hanem az Urat. És lehet látni, hogy Isten minden felekezetből hozza össze a népét az utolsó időkben. És az utolsó időkben, ahogy közeledik az Úrnak a visszajövetele, lesz egy csodálatos egység a keresztények között. Nem ökumenizmus, hanem egység. Szent Szellemtől való egység, amely egyre közelebb és közelebb viszi az embereket Isten igéjéhez, Isten szeretetéhez. És ezt az egységet akarja Isten elhozni ebbe a gyülekezetbe is. Amely abból áll, nem baj, ha Mondrusz testvéremmel valamiben nem értek egyet. Én akkor is szeretem őt, mert ő Isten embere. És amíg ezen a földön élünk, biztos, hogy lesznek olyan dolgok, kicsi, apró dolgok, amiben lehet, hogy másképp gondolkodunk. De ettől nem fogunk neki menni egymásnak. Mert az ige nem azt mondja, hogy miután eljön a Szent Szellem, vesztek erőt, hogy neki menjetek egymásnak. Hanem az ige azt mondja, hogy vesztek erőt, és tanúim lesztek. És fej mellett harcolok együtt minden olyan testvéremmel, akivel lehet, hogy nem értek egyet egy-két dologban, de ők őszinte szívvel keresik az Urat. És az ilyenekkel én hajlandó vagyok odaállni melléjük. És ha kell, az életemet is adni, mert azt mondja az Úr, hogy az az Istennek a szeretete, amikor valaki életét adja a barátaiért. És nekem nem probléma, ha te valamiben nem értesz egyet velem. Megnyugtatlak, biztos van olyan, amiben meg én sem értek veled egyet. De a lényeg az, hogy az Urat szeresd, hogy az Urat keresd őszinte szívvel, és ha ez az őszinte szív megvan benned, együtt leszünk. És egymás mellett fogunk harcolni. És ha kell, egymásért is fogunk harcolni. És erre hívta el Isten a zsidó népet is. Gedeon által. Hetes fejezetben olvassuk az egyes verszaktól a hetes verszakig, hogy táborba szálltak. Igen ám, de történt itt valami. Én azt írtam fel ide magamnak, hogy megrostáltatás, megpróbálás, megpróbáltatás. Mi ez? Nagyon sokszor, mikor elkezd a Szent Szellem megnyilvánulni, akkor vannak olyan emberek, akik nem állnak be, csak sodródnak a tömeggel. Tehát ők nem aktív résztvevői, hanem csak passzív résztvevői a dolgoknak. Ők ilyenkor csak sodródnak a tömeggel. Na, itt is volt, drága jó zsidók atyánk fiai között is voltak ilyen emberek, elmentek vagy 22 000-en, vagy szóval rengetegen elmentek, oda táborba szálltak, és Isten szólt Gedeon, és azt mondja neki, hogy küldd el mindazokat, akik félnek. Mert itt nagyon kemény csata lesz. Legalábbis úgy tűnik, úgy látszik. És akik be vannak marrézva, azokat küldd el. Akik félnek, azokat küld el. 22 000-en elmentek. Nagyszerű, hogy jókat ugrálunk, hogy jókat dicsőítünk, jókat kiabálunk, hogy halleluja. De hogy kik az igazi keresztények, az mindig az üldöztetéskor fog eldőlni. És nem akarok senkit ijeszteni, de lesz üldöztetés. Még az elragadtatás előtt is lesz üldöztetés. Bármennyire is a te teológiád azt mondja, hogy nem lesz, szeretném elmondani neked, hogy lesz. Komolyan, lesz. És Kínában, Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Amerikában naponta emberek halnak meg Jézus Krisztusért. Közel-Keleten naponta emberek halnak meg Jézus Krisztusért. Afrikában naponta emberek halnak meg Jézusért. Ne gondold azt, hogy Európába előbb-utóbb nem fog betörni ez a szellem. Európát jobban szereti az ördög, és ezért azt mondja, inkább hagyom ezeket a keresztényeket. Nem, ez nem így van. Ide is el fog jönni ez. De addigra lesz egy olyan nagy kenet az életünkön, egy olyan nagy felkenetés, Istennek olyan ereje, hogy azok az emberek, akik mindenüket odaadták az Úrnak, és nem fognak félni, az ilyen embereknek nem lesz probléma kiállni a legnagyobb veszedelmeket sem. Ez így van. És az a nagy helyzet, és ezt mindenképpen el kell mondanom, hogy most ez a kereszténység, amit látunk a világban, ez olyan, mint egy ilyen felvegyített, felhigított anyag. De az utolsó időkben, az üldöztetéskor, Isten megrostálja az ő népét, és az egészből egy nagyon erős koncentrátumot fog létrehozni, ami azt jelenti, hogy az utolsó időkben közvetlenül Jézusnak a visszajövetele előtt a tényleges kereszténység olyan emberekből fog állni túlnyomó többségben, akik már tényleg Isten szolgái, a világ dolgait ott hagyták, és készek bármikor elragadtatni a mennybe. És te is itt leszel ezek között az emberek között. Te, aki ma itt ülsz, ezek közé az emberek közé fogsz tartozni, akiket Isten elragad a mennybe. Még egy megpróbáltatás történt. Gedeonnak azt mondta Isten, most vidd le az embereket a vízhez, és nézd meg, hogy akik gugolva isszák a vizet, úgy, hogy csak nyaldossák a vizet, azok lesznek a te embereid, és akik bele a vízbe, és belenyomják magukat a vízbe, és isznak rendesen, azokat küld el, mert azok is a félők közé tartoznak. De a vízbe is itták, azok nem voltak a harcra odaszánva, hanem örültek, hogy végre ihatunk egy kis vizet. Végre betölthetjük a mi saját szükségeinket. És azok az a 300 ember, akik gugoltak és a kezükből nyaldosták a vizet, azok azért ezt csinálták, mert azokon egy ilyen lelkület volt, hogy júj, mikor mehetünk már harcolni. Azokban egy teljes odaszánás volt, egy odaszánt lelkület. Ők nem törődtek azzal, hogy hú, de szomjas vagyok, hű, de éhes vagyok. Ők azzal foglalkoztak, hogy amit Isten nekem mondott, azt én most meg fogom csinálni, teljes erőbedobással. És ezzel a 300 emberrel ment el Gedeon a csatába. És utána azt mondta Gedeon Istennek, hogy hú, milyen kicsik vagyunk. Ugye előtte is rengeteg jelet kért Istentől, miután a Szent Szellem rájött, gyapjúzás volt. Gyapjút kitette, és azt mondta Istennek, hogy ha ez megvizesedik másnapra, akkor azt tudom, hogy az a jel, az lesz a jele annak, hogy te tényleg elhívtál engem. Utána ezt megcsináltam még egyszer. Gedeon sokszor annyira bizonytalan volt, és mi is annyira bizonytalanok vagyunk. És a 9-es verszaktól a 15-ös verszakig láthatjuk, hogy Isten mondta Gedeonnak, hogy nézd meg az ellenségedet. Menj le a táborba, és kicsit nézd meg, hogy kikkel van neked dolgod. De mi nagyon sokszor, mint ahogy Gedeon is ott volt azzal a 300 emberrel, és kicsit félt, mert látta, hogy az ellenség hatalmas nagy, mi is sokszor félünk, hogy ó, milyen kicsik vagyunk. És ó, az ördög milyen nagy. Ó, én milyen kicsi vagyok. És ó, a problémák milyen nagyok. Milyen hatalmasak. És Isten szól neked, hogy tudod mit? Na akkor gyere, és megmutatom neked. Ki az a nagy ellenség, aki te olyan nagynak látsz? És levitte Gedeont Isten a táborból. A midianiták táborába. A fegyveresek szélső részéhez. Tehát gyakorlatilag az őrségnek az elejére, és ott két ember beszélgetett egymással, és az egyik mesélte az álmát a másik embernek, és az álmának, amit álmodott, az volt a lényege, hogy Isten a midianitákat le fogja győzni. És akkor Gedeon felbátorodott, és azt mondta, hú, Isten a kezembe adja ezeket az embereket, egytől egyik. Amikor Isten szól neked, hogy gyere és nézd meg a te ellenségedet, akkor ettől a pillanattól kezdve te már Isten szemszögéből nézed a te ellenségedet. Nem látod olyan nagynak, mint amilyen nagynak eddig láttad, és mikor mennyei szemszögből nézed az ellenségedet, akkor az ördögöt, meg az ellenséges helyzetedet, a nehéz körülményeidet, nehéz problémáidat, amiben éppen vagy, ha mindezeket mennyei szemszögből nézed, akkor felbátorodik a te szíved, és csak egyet tudsz mondani. Isten kezembe adja az én ellenségemet. 16-os verszaktól 22-esig pedig azt olvassuk, hogy ezután pedig lemente a 300 ember. És olvassuk, hogy ott álltak a helyükön, érted? Mikor Isten elhívja az embereket, akkor mindenki a gyülekezetbe a helyén áll. Mindenki a helyén van. Én nem törhetek Mondrusz testvérnek a helyére, mert az az ő helye, és nem az én helyem. És nem csinálhatok olyanokat, hogy szabálytalanul törtetek előre. Van egy nagyon kedves történetem erről, ezt hadd meséljem el. Egy barátom mesélte, Székesfehérvárról jött fel Pestre busszal dolgozni minden nap. És volt egy sofőr, aki csak úgy hívtak, hogy halálmadár, és ez az ember több mint 70 éves volt, nagyot hallott, alig látott valamit, és így ment, így kacsázott, amikor ment. és hátrafordult, és ment vagy százzal, és közben hátrafordult, és kiabált, hogy aran drága gyerekeim, és mondta az ő kis történeteit. És az emberek csak remegtek, jaj, odaérünk, jaj, mi lesz velünk. A barátom mesélte, hogy kinézett az ablakon, látta, hogy közeledik a szalagkorlát. Azt mondta, inkább elalszom, hogy álmomba halljak meg. Következő eset történt. Egyszer elaludt, és akkor arra ébredt fel, hogy valami nagy bum, meg nagy csihi-puhi történik. Hát aztán kiderült, hogy mi történt. A busz előtt ment egy teherautó, meg egy, még egy közvetlenül, még egy, azt hiszem, még egy Volkswagen. És a teherautó elkezdte előzni a Volkswagent. Buszos meg nem látta, hogy a teherautó már előz. És ő is előzni akart. Előzni akart egy olyan autót, amit már előztek. Tudod, mi lett a vége? Felébredt a barátom, és azt mesélte, hogy azt látta, hogy borul a teherautó, meg repül egy kis autó. Érted? És a sofőr azt mondta, arany drága gyerekeim, lehet, hogy többet már nem én jövök veletek. Érted? Ilyenek történnek, amikor mi szabálytalanul törtetünk, és szabálytalanul harcolunk. Ilyenek történnek, amikor nem a helyünkön állunk. Amen! Amikor nem a helyünkön állunk. Itt Gedeonéknál azt olvassuk, hogy mindenki ott állt az ő helyén. Senki nem ment oda Gedeonhoz, és nem mondta, én akarok a vezér lenni. És ott kezdtek volna veszekedni, meg vitázni. Az ellenség fel is örölte volna őket egy pillanat alatt. Nem ezt olvassuk, hanem azt, hogy mindenki a helyén állt. És ha itt a gyülekezetben mindenki a helyén áll, akkor az ördög semmit nem tud veletek mit kezdeni. És nem az lesz, hogy repül egy teherautó, vagy repül egy kis autó, meg repül egy teherautó, vagy nem tudom más mi, hanem az lesz, hogy repül az ördög. El kell mennie. Érted? Ennek így kell lennie. És mi történt? Ők nem csináltak nagy csinadrattát, összetörtek néhány korsót, belefújtak a kürtbe, meg kiabáltak, hogy az Úrért és Gedeonért. És az ellenség egyből megijedt. És egymásnak szaladtak, és egymást kezdték lekaszabolni. Isten nagyon sokszor csinál ilyet, hogy a sátának a saját táborába megosztást hoz létre. Ez a legjobb dolog a világon, én szeretek ilyeneket nézni. Ez nagyon jó dolog. Istennek jó humora van. És mit kiabáltak? Hogy az Úrért és Gedeonért. Tudod, mi ennek az egy mondatnak a lényege? Az Úrért és egymásért. Az Úrért és egymásért. Nem úgy van ez, hogy az Úrért és egymás ellen, mint ahogy némelyek ezt csinálják, akik keresztényeknek nevezik magukat, és egymást ócsárolják, egymást bántják, egymás gyülekezeteit bántják, hogy milyen vallásos gyülekezet az. Fú! Nem egészen így van ez. Az Isten igéje azt mondja, hogy az Úrért és Gedeonért. És itt azt mondja nekünk, hogy az Úrért és egymásért. És történt egy csodálatos dolog ezután. 23-as verszaktól olvassuk. Akik féltek, akik elmentek, az a 22 ezer ember. Előjöttek, Gedeon is küldött üzenetet, zárjátok el előlük az utat. Előjöttek, úgy lekaszabolták a midianitákat, és elfogták a midianitáknak két fő fejedelmét, Zérebet és Orebet. Ha jól tudom, így hívták őket. És a 8-as fejezetben olvassuk, hogy kérdezték, odaálltak Gedeon elé ezek az emberek, akik az utolsó pillanatban jöttek elő, és kérdezték, hogy hát hogy van ez, hát miért küldtél el minket? Hát ide jöttünk, és semmit nem tudtunk csinálni. Az utolsó pillanatban tudtunk beavatkozni. És Gedeon szólt nekik, figyeljetek, én nem tudtam elfogni azt a két fő fejedelmet. Én nem, hiába az Úr rajtam keresztül végezte a legtöbb dolgot, én nem tudtam annyi mindent megcsinálni, amennyit ti megcsináltatok az utolsó pillanatokban. Elfogtátok a két fő fejedelmet, amit mi nem tudtunk megtenni. Amikor megyünk a harcba, és az ellenség futamodik, akkor azok is, akik eddig féltek, fel fognak bátorodni, visszajönnek, beállnak a Szent Szellem munkájába, és lehet, hogy az utolsó pillanatban jönnek vissza, de nagyobb dolgokat fognak tenni, mint mi. Mert ez az isteni logika, és ez az isteni rend, amely nem azonos azzal, ahogy mi gondolkodunk. És ne félj attól, hogyha Isten téged csak az utolsó időknek az utolsó éveire fog elhívni a szolgálatba. Arra az időre már olyan gyorsan fel fognak gyorsulni az események, hogy akarva akaratlanul, ahogy beállsz a Szent Szellem sodrásába, Isten rajtad még nagyobb dolgokat fog elvégezni, mint azokon keresztül, akiket eddig elhívott. Vagy pedig még valamit mondok. Lehet, hogy úgymond te csak a két fő fejedelmet fogod elfogni. csak, ezt idézőjelbe teszem. Lehet, hogy te csak kis dolgot fogsz megcselekedni. De lehet, hogy az a kicsi dolog, amit te megcselekszel az egyházban, az a kicsi szolgálat, ha az nem lenne, akkor minden nagy szolgálat kártyavárként dőlne össze. Mert az egyház egymásra épül. És a falba, az épületbe nem csak nagy köveket tesznek bele, hanem kicsiket is. És sokszor a nagy köveknek a súlya miatt a kicsi kövek tartják meg a nagyokat is. Mert ahogy olvassuk a templom építésnél, hogy a köveket egymásba építették bele, amikor Salamon idejében építették a templomot, és a kövek egymást tartották meg. Én nem tudom, hogy milyen technikával építhették meg azt az építményt, de elképesztő lehetett, nagyon jó lehetett. És az egyház ugyanilyen, mint egy templom. Egymást tartjuk meg. Lehet, hogy te nagyon kicsinek érzed magad, de lehet, hogy pont te tartasz meg engem. Lehet, hogy pont a te imádságodon múlott ma az életem. Érted? És ezért ne hidd azt, hogy te Isten előtt jelentéktelen vagy, hogy te Isten előtt semmi vagy. Gedeon is elmondta ezeknek az embereknek. Tudom, igen, féltetek, elszaladtatok, de utána visszajöttetek. És ne higgyétek azt, hogy ti kisebb dolgot csináltatok, mint mi. Sőt, ti még nagyobbakat tettetek, mert elfogtátok ezt a két fő fejedelmet. És tudod, minden csapat, minden hadseregnek az a végső bukása, amikor már a két fő fejedelmet el tudják fogni. Amikor azokat el tudják fogni, amikor a vezért ki tudod lőni, akkor a többiekkel már könnyebb dolgod van, mert kilőted a vezért, és nincs, aki irányítsa őket. Csodálatos ez. És megszabadult Izraelnek a népe, és utána tudták dicsőíteni az Urat, tudták dicsérni a mindenható, hatalmas Istent. Barátom, testvérem, ugyanez van a mi életünkben is. Ugyanezek a folyamatok, ugyanezek a harcok mennek végig a mi életünkben is, mint Gedeonnak az életében, mint Izrael népének az életében. Ha fogság van az életedben, ha leterheltség van, kiálts, mint Izraelnek a népe. Utána Isten rámutat arra a bűnre, ami miatt fogságban vagy, vagy lehet, hogy nem bűn, hanem valami más dolog. Ezután Isten, ahogy Gedeont elhívta, ahogy Gedeonhoz szólt az Úr, szól te hozzád is. Az Úr jelenléte elkezd munkálkodni, működni a te életedben és a gyülekezetben is. Ezután rájössz arra, hogy le kell rombolnod bizonyos dolgokat a te életedben, amik nem Istentől vannak. Ha ezeket megtesszük, a Szent Szellem ránk száll, jön a felkenetés az életünkre, a kenet hatalmas erővel elkezd munkálkodni a gyülekezetbe, Isten egységbe hozza az ő népét, egységbe hozza a gyülekezetet, utána történik egy megpróbáltatás, egy megrostáltatás, azok az embereket, Isten, azokat az embereket, akik még nem idevalók, vagy akik egyáltalán nem odavalók, azokat Isten, hát úgymond ki helyezi, ki teszi a gyülekezetből, vagy elküldi őket, vagy ők maguktól elmennek, ezután azzal a koncentrátummal, azzal az erőteljes csapattal, amely megmaradt Isten számára, Isten elmegy a harcba az ellenség ellen, és ezután, miután történnek a győzelmek, nagyon sokan fel fognak bátorodni, és vissza fognak jönni, csatlakoznak Isten népéhez, együtt fognak harcolni, együtt fogunk harcolni, és akiket az utolsó időkre, utolsó pillanatokra hívott el Isten, azok még nagyobb dolgokat fognak cselekedni, talán, mint mi. És azok az emberek, akik a legkisebb dolgokat cselekszik, amik úgy tűnnek, hogy a legkisebbek, hogy az, hogy én a gyülekezetben csak takarítok, nem is olyan nagy dolog, mint az ige hirdetés, és te fogsz a legnagyobbat csodálkozni, amikor a mennybe ugyanazt a jutalmat fogod kapni. Mert Isten nem azt nézi, hogy te milyen híves ember voltál itt a földön, hanem azt nézi, hogy mennyire voltál hűséges ő hozzá, itt ezen a földön, és ezután leszel a mennyben híves ember. Ki tud rá amen mondani? Dicsőség az Úrnak! Röviden, összefoglalva, ennyi a prédikációm. Ennyit kellett volna elmondanom 5 perc alatt. De a többi is hiszem, hogy az Úrtól volt. És befejezésképpen, amit szeretnék, azt mondtam, hogy hiszem azt, hogy a Szent Szellem munkálkodni fog közöttünk. Én érzem az ő jelenlétét, komolyan, a fizikai testemen érzem Istennek a kenetét, hogy itt van. Most rajtunk függ, hogy mennyire leszünk nyitottak. Szeretnék kézrátevéssel imádkozni azokért az emberekért, akik úgy érzik, hogy szólt nekik ez az üzenet. De most nem azt szeretném, ahogy eddig szoktuk, hogy amíg megy a dicsőítés, addig valaki imádkozik, hanem hogyha lehetne, és hogyha nyitottak vagytok rá, és a gyülekezet is, akkor szeretnék kérni egy olyan mikrofont, amivel innen el is tudok mozdulni, és akire ráteszem a kezem, azt szeretném, hogy a gyülekezet is közösen imádkozzon érte. Tudod miért? Hogy valósítsuk meg azt, amiről beszéltem. Hogy te, aki ott ülsz a széksorok között, a te imád is ugyanolyan fontos, ugyanolyan értékes. Elhiszed? És ha elhiszed, fogsz velem együtt imádkozni mindazokért az emberekért, akik majd ide előre jönnek. És én bátorítom azokat, akiknek szólt az üzenet, hogy bátran gyertek előre, bátran merjetek előre jönni, mert tudom, hogy vannak itt emberek, akikhez konkrétan szólt ez az üzenet. Ezért bátran gyertek előre, és a gyülekezetet pedig arra kérem, hogy ne nézelődjünk, ne aludjunk, ne legyünk passzívak, hanem mindegy, hogy ülve vagy állva, csak imádkozz azért az emberért, akiért én is fogok imádkozni. És azért lesz szükségem a mikrofonra, hogy halljad, hogy kiért imádkozom, és hogy így tudjunk együtt egységben lenni. És meg fogod tapasztalni, hogy ahogy a hátsó sorból is, ahogy kinyújtod a kezedet a testvéred felé, a Szent Szellem nem csak én rajtam keresztül fogja őt betölteni, hanem te rajtad keresztül is. És ha ezt hiszed, akkor most gyertek, és imádkozunk azokért, akik előre jönnek.